ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Általában lakást hitelre vásárolunk, még az is, akinek van pénze, főleg az elmúlt időszakban igen alacsony kamatok arra ösztönözték az embereket, hogy bátran vásároljanak hitelre. Ez most változóban van. Milyen változásokat lát a piacon, illetve a hitel iránti igény? Változik-e, változhat-e? Erről fogom kérdezni a következő percekben. Drabos Tündét, a Balla Ingatlan hitelezési üzletág vezetőjét. Kezét csókolom.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Szóval, hogy látja, mennyire vette vissza az emberek hitelfelvételi kedvét a kamatváltozások híre egyáltalán?
Egyáltalán nem érzem azt, hogy visszavette volna a hitelezési kedvet, inkább pont azt érzem, hogy az emberek, mivel félnek a további kamatemelkedésektől, most gyorsan igyekeznek még mindig a viszonylag alacsony kamat mellett fölvenni a lakáshitelt, mert félnek attól, hogy esetleg az év közepe vagy vége felé ez még drasztikusabban emelkedhet.
Tavaly a Balla Ingatlannál is tapasztalható volt az a hitelfelvételi boom, amiről általában a pénzintézetek is beszámoltak?
Igen, hogy nem, nagyon kedvező volt a kamatkörnyezet, és ez valóban azokat is arra ösztönözte, hogy hitelből vásároljanak lakást, akinek készpénz állt rendelkezésre, mert inkább egyéb helyekre befektették, sőt, előfordult olyan típusú befektetés is, hogy hitelből vásároltak lakást befektetési célra.
És akkor ugye itt van egy másik forrás lehetőség, nevezzük így, mert hogy ez hitel, visszanemtérítendő és egyéb elemekből összeálló családtámogatási rendszer tulajdonképpen, ami felrobbantott az ingatlan piacot az elmúlt években, és hát beindított egy hihetetlen áremelkedési hullámot, erről már többször beszámoltunk. Ez pedig ugye a családok otthonteremtési kedvezménye, népszerű nevén a CSOK. A CSOK az önök ügyfelei között mennyire népszerű?
Nagyjából a fele ügyfélkör tudja fölvenni ezt a CSOKot, hiszen vannak olyanok, akinek már a gyermeke kirepült, nagykorú, pontosabban 25 év feletti, vagy egyáltalán nincsen, vagy egyedülálló, stb. Tehát körülbelül az ügyfélkör fele az, aki igénybe tudja venni. Valóban fölrobbantotta a lakáspiacot, pontosabban az árakat, hiszen azok az ügyfelek, akik addig nem rendelkeztek megfelelő önerővel, a CSOK által önerőhöz jutottak, ezáltal föl tudták venni a lakáshitelt, ezért megnőtt a kereslet, tehát sokkal többen tudtak lakást vásárolni, ezért az eladók, mivel azt érezték, hogy bezseg a piac, egyre több az érdeklődő, egyre följebb tolták az árakat, valamint én azt gondolom, hogy az is hozzájárult ehhez az emelkedéshez, hogy az eladók azt gondolták, hogy ne csak a vevő járjon jól a CSOK-kal, hanem ők akkor ezt az árban egy kicsit érvényesítsék. Tehát abból a CSOK-ból ők is picit kapjanak.
Na most ugye a CSOK tényleg nagyon kedvező konstrukció, viszont egyre másra hallom azokat a rémtörténeteket, hogy például az építkezés közben derül ki, hogy mégsem kaphatja meg a CSOK-ot, ugye hát ez boríthatja a teljes költségvetést, illetve hát ott komoly tönkremenés lehet, hiszen valamiben beletette az ember az önerejét, aztán marad helyette egy torzó. Szóval, hogy ezek mennyire igazak ezek a történetek, és hogy lehet ebbe belefutni? Nem lehet előre megtudni azt, hogy megkapom a CSOK-ot, vagy nem?
Dehogy nem. Abszolút előre kell tájékozódni. Én nagyon felelőtlennek tartom azokat, akik úgy vágnak bele egy építkezésbe, hogy nem tájékozódtak előtte, hiszen konkrétan meg lehet mondani, hogy ki az, aki jogosult a CSOK kedvezményre, és ki az, aki nem. Pontos paraméterek vannak, tehát ez itt nem arra megy ki, hogy kinek milyen színű a szeme, tehát objektív dolgok határozzák meg azt, hogy ki alkalmas CSOK-ra.
Igen, de ugye sokan azt mondják, hogy akár úgy is el lehet bukni a CSOK-ot, hogy mondjuk nem megfelelő méretű a lakás, és ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye nem tudom, hogy az ön praxisában volt-e már ilyen, hogy nettó négyzetméterről van szó, amikor ezt a három gyerek esetén, vagy három vagy több gyerek esetén a 90 négyzetmétert meghatározták, mint belépő pontot az új építésű ingatlan támogathatóságával kapcsolatban, és ugye egy nettó négyzetméterről van szó, és ezt ellenőrzi a bank.
Hogyne, természetesen ellenőrzi, de ha valamit előre lehet tudni, én azt gondolom, az pont az, hogy hány négyzetméter lesz a lakás. Tehát ez a kivitelező, vagy az építőnek a felelőssége, hogy ami a terveken szerepelt, már pedig, hogyha a terveken nettó 90 négyzetméter szerepelt, akkor az egy fél négyzetméterrel sem lehet kevesebb. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy inkább egy négyzetméterrel tervezzék nagyobbra, mint hogy utána a fűthető nettó alapterület egy picivel is kisebb legyen. Ezek KO kritériumok, tehát itt nincs olyan, hogy elnézi az értékbecslő, és azt jó indulatúan azt mondja, hogy na jó, a 89,8 is jó lesz. Nem lehet, hiszen ezt utólagosan ellenőrizhetik, és a bank felelőssége az, hogy meglegyen, mert hogyha utána hibát talál egy ellenőrzés során a kincstár, mert ugye őket ellenőrizheti a kincstár, akkor ezt a banknak kell a büntetést kifizetni.
Igen, és hát ugye ez érdekes, és nem ragadnék le itt nagyon, mert rengeteg más kérdésem is van, de ugye vannak ilyen nagyon jó pofa szerkezetek, ez a lézeres távolságmérő, és az viszont milliméter pontosan megmutatja, és azzal vizsgálódnak, tehát azt megnézik a fal különböző pontjain, és akkor úgy számolnak.
Pontosan, tehát itt nem lehet tévedni.
Ezek szerint nem érdemes tájékozódás nélkül belefogni, egyébként ez minden komoly döntésre igaz, még a komolytalanabbakra is. Azt gondolom, hogy azért a nagy többség az inkább használt ingatlanvásárlásra veszi fel a csokot, vagy ön hogy látja, melyik a népszerűbb?
Igen, valóban elérhetőbbek a használt ingatlanok, az új építésű ingatlanok ára az egekben, tehát például egy fiatal házaspár gyakorlatilag nem képes megvásárolni egy 60-70 milliós új építésű ingatlan. Használt lakás 30-40 millió körül már csokra alkalmas lakások vannak.
És ugye itt is számít a gyerekszám, persze a vissza nem térítendő része az lényegesen kevesebb.
Így van. Egy gyereknél még nem is számottevő 600 ezer forint, kettő gyereknél 1 millió 430, három gyereknél pedig 2,2 millió.
Na most itt is vannak négyzetméter korlátok. Hogy tapasztalja, mennyire felelnek meg a kiszemelt lakások? Ugye itt is vannak komoly négyzetméter kritériumok, és én azért azt látom, hogy pont van egy ilyen váltás, hogy mondjuk ott 60 négyzetméter a minimum, amit el kell érni, de hát ugye 60 négyzetméteres lakás nincs, az már 66 inkább. Ebből szokott-e probléma lenni?
Itt pontosítanék egy picit, mert kettő gyerek esetén 50 négyzetmétert elég elérni a használt lakásnak. És azért valljuk be őszintén, Magyarországon inkább a két gyerekesek vannak többségben. Három gyerek esetén kell 60 négyzetmétert elérni a lakásnak. Nem szokott probléma egyébként, az 50 négyzetméteres az pont egy olyan átlag lakás, 1 plusz 2 félszobás lakás általában 52, 53, 56, 59 négyzetméter, tehát ez itt főleg panellakásoknál ez teljesen rendben van. Három gyerek esetén pedig, ugye akkor az 1 plusz 2 félszobás már nem elég, ott már a nagyobb lakásokra törekednek az emberek, azok pedig 61 és 69 között, sőt 70-valahány négyzetméterek is vannak a piacon. Téglalakás esetében meg változó, ott ahogy sikerül, ott mindig kérem az ügyfeleimet, hogy nagyon-nagyon pontosan mérjék meg, mert ami esetlegesen a tulajdoni lapon szerepel négyzetméter, az nem mindig fedi a valóságot. Főleg 40-50-60 évvel ezelőtt így nagyjából megmérték, valamit oda bütyeztettek a tulajdoni lapra, sokszor 5-6 négyzetméter eltérés is tapasztalható.
És általában nem fölfele.
Soha.
Akkor egy picit beszéljünk a feltételekről. Mennyi önrész kell ahhoz, hogy valaki igénybe tudjon venni csokot?
A csoknál nincs ilyen feltétel, a hitelnél van 20% minimum. Bankonként változó van, ahol 30%-ot kérnek. Általában mondhatom azért, hogy Budapest és környéke 20%-os önrésszel elérhető. Ebbe az önrészbe a csokot is bele lehet számolni, ha megvan a gyermek, tehát nem ígért gyermek. Némelyik bank már az ígért gyermekek után járó csokot is önrésznek számítja.
Ha már itt az önrészről esett szó, körülbelül két évvel ezelőtt megjelent egy újabb, kifejezetten a fiataloknak szánt lehetőség, vagy hát a fiatalabb korosztálynak szánt lehetőség. Ugye pont a gyermek megszületéséig folyósítható hitel, ami ugye önrészként felhasználható. Ez mennyire növeli meg a lehetőségeket? Tehát ugye, ha így veszem, akkor 10 milliót abból is lehet fölvenni, ha valakinek van 3 gyereke, vagy vállal 3 gyereket, akkor az másik 10 millió. Tehát ez azt jelenti, hogy 20 millió önrész áll rendelkezésre innentől kezdve. Tehát a bankok el is fogadják ezt a két állami forrást önrésznek?
A babaváró hitelt, hogyha 3 hónapon túl szeretné felhasználni az ügyfél, akkor igen. Hogyha 3 hónapon belül, akkor ennek csak a 75%-át használhatja föl. Tehát a többivel rendelkeznie kell önerőnek más forrásból. Egyébként igen, tehát teljes mértékben felhasználható.
Mennyire népszerű ez a megoldás? Hogy látja mondjuk a különböző csokos megoldások? Mert ugye itt mindenféle lehetőség van. Van a csok mellé felvehető hitel, vagy akár a piaci hitelek. A vásárlóknak hány százaléka él az összes ilyen lehetőséggel?
Hogy hány százaléka, ezt pontosan nem tudom, viszont azt látom, hogy akinek meglévő gyereke van, természetesen él vele, hiszen utaság lenne visszautasítani egy ajándékpénzt. Sőt, maga a csok mellé adható hitel is fix 3%-os kamattal nagyon-nagyon jó konstrukció. A babaváró hitelt szintén nagyon sokan fölveszik. Itt ugye feltétel az, hogy házasoknak kell lenni, és megvan adva, hogy 3 éves TB jogviszonnyal kell rendelkezni. Itt ugye az már egy kicsit meghatározza a felvevő kört. Sajnos tapasztaltam olyat is, hogy 2-3 hónap ismeretség után beleugrottak házasságba, hogy fölvegyék a babavárót, majd a csokot és a csok mellé járó hitelt. Nem tudom, hogy itt majd mi lesz a végkifejlet, tehát hány család torkollik tragédiába, vagy hányan maradnak kényszerházasságban emiatt, de ha megfontoltan és megalapozott kapcsolatra veszik fel ezeket a támogatásokat, én mindenképpen nagyon jónak tartom, és nagy lehetőség ez a fiataloknak, hiszen a mai lakásárak mellett ezek nélkül a támogatások nélkül gyakorlatilag lehetetlen lakáshoz jutni.
Mondod itt egy fél mondatot, erre azért visszatérnek. Tehát az azt jelenti, hogy ha a hitelfelvételt követően elválik a pár, akkor az összes ilyen lehetőségtől elesik? Tehát ott vissza kell fizetni, sőt, akár kamatot is kell utána fizetni?
Hát hogyne, a babaváró hitelnél abszolút vissza kell fizetni, a csoknál, hogyha ígért gyermek volt és nem születik meg, szintén magas büntetőkamattal kell visszafizetni, és hát azért vegyük alapul, hogy ott marad egy lakás tele hitellel, ott azzal valamit kezdeni kell.
Mondjuk jelenleg a piacon elég nagy a kereslet, tehát úgy tűnik, hogy el lehet adni azért ezeket az ingatlanokat, hogyha gond van.
Igen, el lehet adni. Itt azért hozzátenném, hogyha a babaváró hitelnek a azonnali visszafizetése büntetőkamatokkal, a csok visszafizetése büntetőkamatokkal, és plusz a hitel, és hogyha ez gyakorlatilag önerő nélkül, egyéb forrású önerő nélkül történt a hitelfelvétel, akkor ez talán még az ingatlan értékét is meghaladhatja.
És van még itt egy kérdés, ugye ezt a pénzt nem lehet kézbe kapni, mondjuk például a csokot, hanem azt eleve az eladó kapja meg.
Így van, természetesen az adásvételi szerződésbe belefoglalják a finanszírozás folyamatát, és a csok természetesen a végén az eladóhoz fog kerülni.
Egyébként ugyanez a helyzet az építkezés esetén is, új lakás vagy házépítés esetén is.
Így van, szintén kiállítja az építő a számlát, és a számla alapján fog a bank folyósítani.
És tudom, egy kicsit ugrálunk itt a témákban, de úgy közben eszembe jutott, hogy az építkezés, vagy akár az új lakás vásárlása esetén, tehát ha mondjuk fejlesztésről, új fejlesztésről van szó, akkor hogy működik a finanszírozás? Minden kell teljesülni ahhoz, hogy az ember hozzájuthasson ehhez a pénzhez?
Külön kell választani a vásárlást az építéstől mindenképpen. Új lakás vásárlása esetén a bank akkor fogja kifolyósítani az eladónak a maradék vételárat, amikor már teljesen készen van az ingatlan, és a legvégén egy összegben kapja meg. Csokkal, csokos hitellel, egyéb hitellel együtt. Új lakás építése esetén viszont, pontosabban az inkább ház, családi ház építés esetén, vagy ikerház, szakaszos folyosítás van, ami azt jelenti, hogy a bank akkor kezd folyosítani, amikor a tulajdonos, vagy az építő, ő építető már beletette a saját önerejét, tehát elért addig a pontig, amikor már az ő pénze elfogyott, akkor a bank megnézi, hogy a költségvetés szerint teljesültek-e az építkezésnek a részei, majd hogyha ez így rendben van, akkor ad egy bizonyos összeget, általában első alkalommal 30-40%-ot, azt újra beépítik, ha megvan, szólnak, újra kimegy az értékbeslő, tehát így szakaszosan, és a legvégén visszatart a bank 5%-ot, és hogyha megvan a használatbevételi engedély, akkor ezt is folyosítják.
Van egy fontos kérdés, és azt hiszem, hogy az időnk az már elfogyott, de erről mindenképpen beszéljünk. Hogyan érdemes a kivitelezővel megegyeznünk, meddig finanszírozzuk mi az ingatlant? Tehát ha mondjuk több pénzt tettünk bele, utólag a csokból, illetve a kedvezményes hitelből mi kivehetjük-e a saját önrészünket, amennyiben túlfinanszíroztuk, vagy az a rész már elveszett?
Nem lehet visszakapni, legalábbis hivatalosan biztos nem. Van egy költségvetés, amit a bank elfogad. Tegyük fel, hogy 70 millió forint, abból mondjuk 30 millió önerő. Ha ezt beépíti az ügyfél, akkor a maradék 40-et mindenképpen a kivitelező fogja megkapni. Van olyan is egyébként, most az jutott eszembe, hogy az kivitelező, pontosabban az építető kapja meg a pénzt, de szerintem ebben nem menjünk bele, mert az építési hitelek sokkal bonyolultabbak. Ezt most így adáson kívül mondom, jó, hogy ennyire nem menjünk bele, mert nem szeretnék utolságot. Nem, tehát ilyet nem szabad mondani, mert az, hogy ő most vissza fog folyosítani a ott zárult le szerintem, hogy szakaszos folyosítás. Ebben így nem menjünk bele, mert az biztos, hogy törvénytelen lenne, hogy ő visszaadogat pénzt. Nem, most már azt is az eladó, pontosabban a kivitelező kapja meg. Tehát úgy kell csinálni a költségvetést, hogy új lakás vásárlás és építkezés esetén még van egy külön kedvezmény, az 5%-os áfa visszatérítés, ezt az 5%-ot is a kivitelező, illetve az eladó fogja megkapni. Jó, de előtte még valamit kifelejtettünk a csoknál, előzőleg oda az be kéne szúrnunk, hogy ha valaki csokot vesz igénybe, akkor az illetéket is elengedik. Vagy azt nem akarjuk elmondani neki, hogy illetékmentesség jár. Aki jogosult a csokra, annak mindenképpen érdemes igénybe vennie, hiszen ez ingyen pénz, és maga a kamattámogatott hitel is 3%-os kamattal a legkedvezőbb a piacon, valamint aki alkalmas a csokra, az még a ingatlan vásárlással az illetéktől is megszabadulhat, hiszen elengedik az illetéket.
Hát az időnk az teljesen elfogyott, és nem tudtunk beszélni a hitelekről, de talán egy néhány mondatban azt érdemes végigbeszélni, hogy hogyan érdemes finanszírozni. Ugye vannak ezek a támogatott hitelek, és ha mondjuk szükség van még egyéb hitelekre, például mondjuk akár igénybe akarja valaki venni a most megjelent zöld hitelt is, mondjuk egy olyan építkezésnél, vagy egy olyan vásárlásnál, ahol a lakás vagy a ház megfelel a kritériumoknak, tehát legalább BB pluszos minősítése lesz a lakásnak. Mire figyeljen oda az ügyfél? Milyen feltételekkel kaphatja meg ezeket a hiteleket?
Mindenképpen az energetikai besorolásnak meg kell felelnie, ahogy ezt ön is említette. Ezen kívül, hogyha a csokot és a támogatott hitelt is fel akarja venni, akkor ugyanazok a feltételeknek kell megfelelnie, mint a normál csoknál, tehát semmi különös. Tehát ez a zöld hitel kifejezetten az energetikai részre vonatkozik.
Itt az elbírálás a bankok részéről mennyire hasonlít egy piaci hiteléhez? Itt most arra gondolok, hogy mennyire kell szigorúan megfelelni a különböző jövedelmi és egyéb előírásoknak.
Pontosan ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Ez ugyanúgy egy hitel, ugyanúgy törlesztő részlete van, fizetni kell, tehát pontosan ugyanúgy meg kell felelni, semmi kedvezmény nincsen.
Elképzelhető az, hogy 20%-nál kevesebb önerővel is finanszírozható ezekkel a hitelekkel egy építkezés vagy egy új lakásvásárlás?
Elképzelhető, hogyha van egy pótfedezete az ügyfélnek, tehát szoktunk ilyesmit javasolni, hogyha az ügyfél nagyon ragaszkodik hozzá, hogy akár 10% önerővel szeretne vásárolni, akkor van egy meglévő ingatlan, akkor ezt is be fogja terhelni a bank, és akkor több pénzt fog kapni. A hitelfelvétel minden egyes esetben nagyon kockázatos, tehát mindenképp át kell gondolni, minden egyes eset más, célszerű hiteltanácsadóhoz fordulni, mert 5-6 bankot végiglátogatni és tájékozódni sokkal nagyobb teher egy ügyfélnek, mint egy emberhez elmenni és tanácsot kérni.
Hát már ez lesz a végszó. Drabos Tünde, a Balla Ingatlan hitelezési üzletág vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tegye máskor is.
Köszönöm nagyon szívesen.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.